A mai napon a sasokkal szeretném, ha foglalkoznánk, de nyilván saját életünkkel. A Biblia a sasokat elég, hogy is mondjam, több helyen és nagyon szimbolikusan említi, és a sasok életéből, amit a Biblia elénk tár, nagyon sok mindent tanulhatunk a saját életünkről. És elgondolkodhatunk, hogy hol is tartunk, és milyen fázisban van az életünk vagy a családunk. Alapigéül a 2. Mózes második könyvének 19. rész 4. versét választottam. Így hangzik, ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Nagyon érdekes ige. Ugye az egyiptomi birodalomnak a képe az mindig a rabszolgassághoz kötődik a Bibliában, átvitt értelemben pedig a bűn rabszolgasságának a szimbóluma, amikor az ember ki van szolgáltatva az érzéki vágyainak, a világ elemeinek, és ahogy mondja Pál apostol, és annak a szellemnek, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát a világban van egy szellem, amely dolgozik és működik azokban, akik engedetlenek. Ez nagyon komoly üzenet és komoly ige egyébként. Segít megérteni többféle mozgást az életben, hogy az emberek miért is viselkednek úgy, vagy cselekednek úgy, ahogy cselekednek, ami látod, hogy romboló a saját életére nézve is, mégsem változtat rajta. Nyilvánvaló kényszerek hatás alatt van. A Bibliában a héber és a görög nyelven használt sas kifejezést kétféleképpen is lehet érteni. Az egyik maga a sas, a másik meg a dökkesejű. Ugyanazt a szót használja a Biblia, nagyon különleges. Ez a szövegkörnyezetből derül ki, hogy éppen melyikre gondol a Bibliánk, hogy a sasra vagy a dökkesejűre. A Máté evangéliumában, a Máté 24-28-ban Jézus a nagy utolsó időkről szóló beszédében, és ugye ez kettős profécia, Jeruzsálem pusztulása és a világra váró ítéletről is beszél, azt mondja, hogy amikor látjátok, hogy jön a sas, vagy a kesejű, mert az a tetemre jön. És akkor érdekes, hogy belegondoltok, hogy a római hadseregnek mi volt a szimbóluma, a légióknak, hát a sas volt a szimbóluma, a harmadik birodalom szimbólum is ez volt, ugyanis a sast más vallásokban is tisztelték, az ég és a föld összekötőjeként, mert az ég felé törődik legmagasabban szárnyoló madár. Tehát ugye a római hadsereg ment Jeruzsálem pusztulására, és Jézus ezt a proféciát mondja, Titus ugye elfoglalja, és teljesen földdel egyenlővé teszi Jeruzsálemet és a templomot. Ennek a profétai megjelenése volt Jézusnál ez, hogy ahol ott a tetem, oda gyűlnek a saskesejük, mert a saskesejük rajokban járnak, keresik a elhullott állatokat, és akkor lakmároznak a húsából. Így van ez. Így történt egyébként Krisztus után 70-ben Jeruzsálemmel, és ahogy Jézus ezt korábban profétai szavában megjövendölte. Csak néhány szó a Bibliát forgatóknak, meg akik itt templomokba jártok és láttatok ilyen festményeket. Ugye Ezékiel látomásában a kéruboknak, az Isten közelében lévő szellemi lényeknek 4 arca van. Az egyik arc éppen a sas arc volt, másik ember, oroszlán és bika arc. Aztán János a Jelenések könyvében is beszél az Isten trónja körül vagy mellett álló kérubokról, és ott is a 4 arcot írja le, hogy ilyen 4 arcú lények voltak. Az egyiknek volt oroszlánhoz hasonló, a másiknak bikához hasonló, a harmadiknak emberhez hasonló, és négynek pedig sashoz hasonló arca. Már az őskeresztény testvéreket is foglalkoztatta ez a kijelentés, hogy miről is lehet szó, és ők úgy értették ezt meg, hogy a 4 evangélium. Az Isten trónja mellett álló kerubok arcai a 4 evangélistát, és így a 4 evangéliumot szimbolizálják. Jeromos a következőképpen vélt ezt megérteni. Máté azt mondja, hogy az ember a szimbóluma, az ember arca szimbóluma Máté evangéliumának, mert ő a Krisztus testet öltésével kezdi az evangéliumát. Márk evangélista az oroszlánhoz hasonló, mondták a régiek, mert ő bemerítő János szolgálatával kezdi az evangéliumot, aki a pusztában, mint az oroszlán, a pusztában a Jordán folyó partján prédikált, és készítette elő a messiás útját. Aztán Lukácsról azt mondják, hogy ő a bika, mert Zakariás papnak a szolgálatával kezdi az evangéliumot, a papi szolgálat pedig az áldozat bemutatása kötődik a papi szolgálathoz, és nagyon érdekes, hogy János volt a sas, és János a sas ebben a szimbolikában, ha láttok ilyen freskókat, mert nála a szellem a mennyei régiókba szárnyal, írta ezt Jeromos. És aztán a napba öltözött asszonynál is látjuk a Jelenések könyvében egy profétai kép ez, a jövőben beteljesedő profétai kép, a napba öltözött asszony, akit megtámad a sárkány, az a sátán, és a gyermeket is, akit szült, és nagy sasszárnyak adattak neki, hogy elvigyék, elmenekítsék a sárkány elől. Hát maga, ugye, ez a szimbolika, a napba öltözött asszony szimbolikája, ez többféle megközelítés van, a mai témánk nem ez. Egyesek szerint Izrael jelképezi, és Izraelnek az a megtérését, amikor megszül gyermekét, az újjászületését jelképez Izraelnek, és a nagy zsidó gyűlöletet, ami még vár a világra, olyan nyomorúság, amely még nem volt a világ kezdete előtt, ez a egyik magyarázata. Ennek nyilván mondják, hogy az egyház, a 12 apostol, stb. Én ezt az előbbit tudom leginkább a kronológiába beilleszteni. Aztán talán többen ismeritek a Gyűrűk ura, vagy a Hobbit könyveket, vagy a filmet. Tolkien előszeretettel alkalmazza a sasokat, mint a pozitív hősök segítőit. Abszolút bibliai szimbolika, amit Tolkien a keresztény író beemel a műveiben. No, mit tanítanak a sasok a számunkra? Mit tanulhatunk az ő példájukból? 7 dolgot szedtem össze, és akkor megpróbálunk röviden átmenni ezen a 7 dolgon, amennyire én rövid tudok lenni, és lesz még tovább gondolása nektek házi feladat ezzel kapcsolatosan, tehát érdemes forgassátok akár az igéket is, és emészétek majd magatokban. Tehát az első dolog, hogy a pár választása nagyon tanúságos, hogyan választ párt a sas, meg fogjuk nézni. Aztán a fészeképítés, ez is rendkívül beszédes, az otthon melegének, az otthonnak a felépítésének, az otthonnak a kialakításának a képe. Az életadás, ugye a tojások kiköltése a sasoknál, ennek is nagyon komoly szimbolikája van és üzenete. A táplálásnak, az oltalomnak és a fiókák felnevelésének, tehát hogy a sas szülőknek a célja, hogy a fiókák fölnövekedjenek, megerősödjenek és önállóvá váljanak. És ezért meg is tesznek mindent. Nagyon érdekes, ahogy ezt teszik a sasok. Egy gyerekközpontú gondolkodásmóddal terhelt társadalomban, ahol nem a család van, a közösség van. A központban a gyerek az ego, ezért eltorzult a társadalmi gondolkodásmód, gyakorlatilag kiszolgáltatva a család a gyereknek, nem a gyerek a család része, ahol legfontosabb a házaspár, és aztán következik a gyerek, és egy biztos házasságban, biztonságban vannak a gyerekek. Ezt megfordították, és gyereket tették a csúcsára. Mennyire nem így van az Isten teremtett rendjében, és a sok egy jó példát adnak, hogyan kell gondolkodni a családcentrikus gondolkodásmódban, egészségesen, akár a gyerekekről, vagy a házasságunkról. Aztán elbontja a fészket, és abból kilövdösi a fiókáit, az önállóságra való tanítás benne van a sasok példájában. Sasa az ég felé tör, erről beszélünk, és a megújulás szükségessége az életünkben. No, az első a párválasztás. Péla beszédek könyvében van egy igevers, a 30. fejezet 19-es verse, olvasom a 18-at is, ez a 3 dolog csodálatos előttem, sőt 4 dolgot nem értek. És akkor van itt nagyon furcsán 3 dolog, meg 1, ami olyan furcsán kilóg a sorból. Az egyik a sasok útja az igen, kígyó útja a kősziklán, a hajó útja a mélytengeren, és a férfi útja a leánnyal. Ez a férfi útja a leánnyal most hogy jön ide? Hát én úgy értettem ezt meg, hogy ahogy a sasnak nincs nyoma az égen, ahogy a kígyónak nincs nyoma a kősziklán, ahogy a hajónak nincs nyoma a nyílt tengeren, ugyanúgy nem lehet sablonokat gyártani arra, hogyan ismeri meg a férfi a nőt. És hogyan köti össze az életét, és hogy miért pont ő azzal. Ezeket nem lehet receptként venni másoktól, sokat lehet tanulni mások példájából, de nem lehet másolni, utánozni senkit, mert különleges, egyedi. Minden párnak az úgy egyedi, tehát óva intek mindenkit attól, aki párválasztás előtt van, vagy benne van, hogy valakit másolni akarjon. Meg kell találd a te utadat, a ti utatokat. És van az első kép a 2B, a sas és a párja. Nagyon érdekes, hogy a sas egy életre választásat. És egészen különleges, ahogy a sas tojó választ magának hímet. Amikor eljön az ideje, akkor letör egy fa ágat a tojó, a nőstény sas, egészen magasra repül, és a hímek elkezdenek körülötte körözni. És egyszer csak elengedi, elejti ezt az ágat a szájából, és valamelyik sas zuhan, és elkapja ezt az ágat, oda repül az égen a nőstény sashoz, és nagyon óvatosan visszateszi a szájába. Majd folytatódik. Újra lejti, újra megfogja, újra visszateszi. Sokszor, sokszor, sokszor. Amelyik sas elég kitartó, azaz mindig visszaviszi, elkapja és mindig visszaviszi ezt a gajat, az lesz a kiválasztott. És akkor ezzel a hímmel aztán a tojó egész életében hűségesen egy párt alkot. Minden alkalommal felveszi a gajat. Ahányszor csak elejti a tojó. Életünkre nézve is, ha Isten ad utódokat, gyerekeink életére nézve is nagyon meghatározó, hogy kit választunk társként. A sas ezt pontosan tudja. A sas nem ösztönei szerint választását, hanem megfigyeli azt, akit társul választ. Megfigyeli a kitartását, a hűségét, a viselkedését, az áldozatkészségét. És akkor meggyőződött a jelleméről, összeköti vele az életét. Mert tudja, hogy a jövője múlik azon, hogy ki lesz a társa. És nem csak az övé, hanem a gyereke jövőjét is meg fogja határozni, hogy melyik hímmel köt össze az életét. Lányok, ne adjátok magatokat oda olcsón egy férfinak. Olyan férfival érdemes foglalkoznotok, aki hajlandó áldozatot hozni értetek és a kapcsolatotokért. Aki már az udvarlás időszakában is azt várja, hogy te utazzál, te menjél mindig, hogy építsétek a kapcsolatot, azt felejtsd el. Azt, aki a könnyebb utat keresi mindig már a kapcsolat első szakaszában, ne foglalkozz vele. Akinek nincs türelme ahhoz, hogy építsétek a kapcsolatot, és nem kész árat fizetni azért, hogy megismerjétek egymást, nem érdemes a szerelmedre. Persze van megtérés, újjászületés, de akkor várjuk meg, míg az újjászületés gyümölcsökben is megnyilvánul, és már jellemben változik annyira, annak a link pasasnak, hogy érdemes arra, hogy foglalkozz vele. Az áldozatkész férfiak gondoskodni fognak rólatok, és majd közös családotokról. A jövőd nem véletlenszerű, kedves fiatal hölgy. Ahogy ma gondolkozol, és amilyen a mai értékrended, olyan döntéseket fogsz hozni, és olyan lesz az életed. És hadd mondjam nektek, lelkipásztok, én már megettem elég sok kenyeret, és láttam kapcsolatokat, és láttam, hogy mennyire igaz, hogy milyen mértékben határozza meg emberek sorsát, hogy hogyan választottak társat. Fiúk, ne töltsétek az időtöket könnyen kapható csajokkal. Olyan lány keressetek, akinek van tartása, akiért érdemes küzdeni. A férfi méltósága, hogy megküzd a nő szerelméért. Ezzel is bizonyítva, hogy szándéka komoly. és azt is bemutatja, hogy nem a pillanat szenvedélye vezeti, hanem hosszú távon gondolkodik a kapcsolatukról. Ilyen egy igazi férfi. Legyetek ilyenek, fiúk. Váljatok ilyenné. Második a fészeképítés. Itt is lesz egy képünk, de előbb az ige a Jobb könyvéből, Jobb 39:27. A te parancsolatodra száll-e magasra a sas, és rakja magasba fészkét, kérdezi Jobbtól Isten. Kősziklán lakik, ott anyázik, sziklafalakon és bérztetőn. Onnan kémle lennivaló után messzire ellátnak szemei, egyesek szerint akár 10 kilométeres távot is belát magasról a sas, az áldozatát keresve. A 3B képet, a sas fészketre a képet tegyétek ki, kérlek. A sas általában fészkét magas szikla, hogy ír és jó könnyűen az irány, sziklafalra építi, vagy magas fákra építi. Azért teszi ezt, hogy biztonságban legyen a családja. A vadállatoktól, a károkozóktól. Tehát maga a fészek építése is olyan gondolkodással van már, és együtt építi a férfi és a nő, a hím és a nőstény a fészket. Nem a nőstény épít fészket, aztán a hímek csak élvezi a jót, és aztán elhúzza a csíkot, hanem együtt készítik el az otthont, munkálják azt, hogy legyen megfelelő környezet, majd születendő a tojásból kikerülő fiókáknak, és magasan teszi ezt, mert óvni akarja a születendő fiókákat. Előbb vastagabb gajakat hoznak, tördelnek fákról, azt összeszövik, akár 2,5 méter x 4 méteres, 1 tonna súlyú fészket is építenek, de találtak ennél jóval nagyobb fészket is már, amit építettek a szirtisasok. Aztán elkezdi a hím meg a nőstény kitépdesni a puha tollait. És ezekkel a puha tollakkal betömítik a durva ágaknak a kis réseit, és puha meleg fészket készítenek a tojásoknak, majd a fiókáknak. Ezzel bélelik ki. Van egy hármas kép is, a 3C. Ahogy mondtam nektek, ugye ez a 4 méter x 2 méter. Tehát maga a fészeképítés, az otthonépítés átgondolt. Tudatosan készülnek arra, hogy olyan legyen az otthonuk, hogy abba gyermek érkezik, utód érkezik. Tehát tudatosan készülnek a jövőre. Ebben is látjátok, hogy mennyire fontos az, hogy ne a pillanatnak érje, carpe diem, a mai embernek a gondolkodásmódja, vesd bele az életbe, élvezd az életet, és ne foglalkozz a honlappal, hát mit tudod, hogy megéled-e azt, és ezzel az emberek elkezdenek rothadni. Mert aki mindig csak a mának él, annak nem lesz jövője. A jövője mindig véletlenszerű marad. A bölcs gondolkodásmód azonban hosszú távon tervezi az életét. A harmadik dolog az életadás és a fiókák kiköltése. Ebben a meleg fészekben, amit ugye elkészítettek együtt, a hím és a nőstényas, egy vagy két tojást rak le a nőstény. Amíg az egyik szülő kotlik a tojásokon, hogy meleg legyen, a másik szülő vadászik, vizet és élelmet hoz. Ha az anyának kell elmenni, akkor a hím odaül, és melegen tartja a tojásokat. Tehát már a gyermekvárás is egy nagyon dinamikus felkészülési folyamat. Gondolkodtam azon, hogy miért 9 hónap ugye normál esetben a gyermek érkezésének ideje, és amikor az első gyermekünk megszületett, megértettem. Nem csak a gyereknek van szüksége a 9 hónapra, hanem nekünk szülőknek is. Különleges volt, mert a 9 hónap alatt mi is férjből és feleségből valahogy apává és anyává váltunk. Valahogy elkészültünk rá, hogy jönni fog valaki, egy élet, és már nem leszünk együtt. Ugye, mai önző világban azt mondják az emberek, nem kell gyerek, mert élvezni akarom az életet. Persze, akinek van gyereke, meg azt mondja erre, hogy nem tudod, mit veszítesz. Nyilván sokan szeretnének ma gyereket, és nem lehet nekik. Tehát ez is egy nagy kihívás, és kívánom, hogy aki gyerekre vágyik, áldja meg őt az Úr, tegye termékenyé, és áldja meg őt gyermekkel, és azzal a lelkülettel is, hogy tudjon jó szüleje lenni, mint apa és anya. Szóval ez a gondoskodás, ez a felkészülés jellemzi a sasokat, és nagyon tanúságos a mai egoizmusba süllyedt embernek, hogy mennyire másképpen van teremtve az ember. Milyen másképpen gondolta az Isten el az életünket, és ez a másképpen sokkal jobb, mint ahogy sokan ösztönei szerint élik. Isten szellemének csodálatos munkájának szimbóluma is ez a melegen tartásra a tojásoknak, ugyanis csodálatos látni, Isten szelleme valakit elkészít a megtérésre. És elvisz a megtérésen keresztül az újjászületésbe. Van egy igénk is, azt mondja a Mózes első könyvében, az első rész második verse, a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ez a lebegett szó azt is jelenti, hogy körözött a fészek fölött, vagy kotlott a tojásokon. Tehát azt látom, hogy amikor valaki megtér, azt már megelőzi a Szent Szellemnek ez a felmelegítő, elkészítő, előkészítő munkája. Ezt lehet sokszor külső embereken keresztül, körülményeken keresztül végzi a Szent Szellem, de elkészül arra, hogy megszülessen. Ez Isten szellemének a csodálatos munkájának a szimbóluma is. A negyedik dologhoz érkeztünk, táplálja, oltalmazza és felneveli a fiókáit. Két igét hozok ehhez, az egyik jelen idejű és a jövőre vonatkozó reménységet tartalmazza, másik a múlt tapasztalatainak róval emlékezés igéje. A Zsoltárok 91.4, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél hűsége, mondja Istenről a Zsoltár. Aztán a Mózes 5. könyve 32.13, a föld magaslatain hordozta, a mező termésével etette, mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából. Ugye a kőszikla és a szikla Krisztus képe a Bibliában, Jézus Krisztus képe a Bibliában. Aztán egy másik képet is, a 4B-t vetítsétek ki. Hogy mondja itt az ige is, a sasok is így gondoskodnak a fiókáikról. A nap hevétől, ha néztek ilyen videókat, akkor elképesztő leszáll a sasa fészekre, és a fiókái egészen bebújnak a has alá, és akkor a szárnyaival így betakarja. Tehát meleg is van, meg a hőségtől, a naphevétől is, a esőtől, a hidegtől is, mindentől megvédi, oltalmazza a fiúkáit a sas. Az újszülött hívő ember gyakran tapasztalja ezt a típusú, nagyon meleg, nagyon intenzív gondoskodását az atyának, és nyilván egy egészséges gyülekezetnek. Ekkor szüksége is van rá. Egy hívő embernek által, amikor megtér, akkor annyi csoda történik az életében, azt gondolja, hogy mindig így fog menni. Olajozottan megy, minden sikerül neki, meggyógyulnak a betegségek, elhárulnak a zakadályok, egy csomó csoda történik. Miért? Mert abban a fázisban van szellemileg az élete, hogy ez a gondoskodásra van szüksége, hogy megerősödjön az atyában való bizalma. És gondoljatok bele, ez a romantikus korszak a kereszténységnek, azt hittük, hogy mindig így fogtak történni. Sasoknál sem sincs mindig így, és nem is lenne egészséges, ha mindig ez a tutújgatás lenne, mert akkor elkényeztetett hívők lennénk, nem pedig harcosok. Márpedig az Isten célja, hogy harcos legyél. És ne egy lekvárt puding, vagy teszkos tejszínhab, már gyengé fajtából, ami kifújják és összeesik, hanem hogy mehess szembenézni a kihívásokkal. Tudj kiállni magadért. Legyen értékrended, és azt tudd azt mondani, én ezért és ezért gondolom ezt így. És a 2000-en másképp gondolják is. Ha maga a római pápa nyilatkozik is másképp. Én akkor sem fogok más gondolni, mert ez van Isten szent igébe. De ehhez kell egy harcos mentalitás. Egy erős szív. Különben sodor a világ. De az első időszakban teljesen normális a tutujgatás, a pátyolgatás, a felfedező csoport, a kapcsolatok felfedezése, a gondoskodás, a szeretet, ez a gyülekezet tele van szeretettel. Hát itt, ez egy csodálatos emberek. Itt nincs egy bűnös se, pedig tele van bűnös se, csak ez megtért már mind. Ugye? Mire neveljük, és mire nevel bennünket Isten ebben a meleg, gondoskodó szeretetben? Mi ez, mit akar bennünk kimunkálni, és mire neveljük a gyerekeinket? A Filippi levélben, 4. fejezet, 8. versétől van néhány ismérve ennek. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok tőlem, mondja az apostol, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Nagyon intenzív nevelési módszertan. Amit tanultatok, és befogadtatok, átvettetek. Ezeket mind hallottátok, és láttátok is tőlem. Ti is ezt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Szóval vegyétek figyelembe, Károli, a elti nyelvhez picit közelebb gondolkodjatok, ezen gondolkodjatok, fordítást használja, ezt vegyétek tekintetbe, ezt feltételezzétek, ezzel számoljatok, és ezen gondolkodjatok. Nagyon különleges, hogy bár a széti sasok nagyjából 3 hónapos korban kireppennek a fészekből, mégis 6-10 éves korukra válnak felnőtté, éretté, nemzőképessé. Szóval, hogy mennyire fontos az idő az életünkben, a növekedéshez, a fejlődéshez. Ma pedig egy instant világban élünk, gyorsan azonnal. Tehát, ha várnunk kell 5 percet a gyors étterem ablakánál a kocsiba, borzasztó sokan vannak. Ugye? Nem tudom, vásárolt-e valaki itt az ünnepi hajcihőbe? Persze, biztos. Hát láttátok, hogy mi van a soroknál? Ki boltban ült. Mondja a feleségem, hogy valaki valamit rátett, vagy nem tudom, és jaj, bocsánat, ne haragudjon. És látta, hogy az emberek félnek a másiktól. Biztos őrült módon viselkednek és reagálnak a legapróbb kis problémára is. És milyen fontos a türelem, ugye, a szellem életben és a gyakorlat életben, hogy megedződjön és megtanuljon az ember várni. 6-10 éves korára a sas óriási területeket jár be. Felfedezi a világot, tapasztalatokat, jó értelemben tapasztalatokat szerez, tanul, vadászik, és éretté válik arra, hogy családot alapítson. Nem egy éretlen anyámasszony katonájaként, vagy egy éretlen csitriként költöznek össze, hanem felelősségteljes módon kötik össze az életüket. Ez is milyen fontos, ugye, hogy egy felelősségteljes nő egy felelősségteljes férfihez menjen hozzá, és így alapítson a családot. A 5. dolog, elbontja a fészket, és abból kilögdesi a fiókáit. Hát ez nem a romantikus korszak már. Nézzük, és ez is nagyon tanúságos a Mama Hotel világában. Mert az Úr része az ő népe, Jákob kimért öröksége, írja Mózes 5. könyve 32. részében, Isten igéje. Puszta földön talált Reá, kietlen vad sivatagban. Körül vette, gondja volt rá, óvta, mint a szemefényét. Mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókája fölött rebdes, kiterjesztett szányra veszi, evező tollán hordoz őket. Ő vezette egymaga, nem volt vele idegen Isten. A föld magaslatai hordozta, a mezi termésével etette, mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából, ahogy ezt korábban is olvastuk már. No, hát egy érdekes fázisba érkezik a sas család és a fiókák élete. Hoztam egy képet, a 5B, a sas repülni tanít képet, majd ezt vetítsétek ki. Amikor eljön az idő, akkor az apa a csőrével elkezdi elbontani a fészket. Kezdi kiszedni a pihe tollakat a durva faága közül. A fiúkám meg csak néznek, hogy mi történik, apának elment az esze, anya meg csak nézi, és kiszórja az összes tollat, és ott marad a fészek kényelmetlenül. Tele lukakkal. De ez még nincs vége. Hanem a sasanyuka elmegy vadászni, fog egy halat, és 5 méterre a sziklán leül a hallal, és elkezd enni. A fiúk néznek, hát mi történt ezekkel? Elment az eszük? Hát eddig nekem hozta a halat, engem etetett, most meg 5 méter, ő eszik, nekem meg nem ad? És akkor ezen gondolkodnak, és hát éhesek. És akkor mindaddig, amíg annyira nem éhesek, hogy megteszik az első próbálkozás, hogy kilépnek a fészekből, hogy oda menjenek ahhoz. Persze ez nem fog sikerülni. Zuharó repülés lefele, megy a sasapuka, elkapja őket, vissza a fészekbe. Majd újra. Majd újra. Majd újra elkapja őket, és visszatesz a fészekbe. Látjátok? A nőstény már tudta, hogy csak az a férfi fog felnőtt ifjakat nevelni, akinek van türelme a neveléshez. Mert a neveléshez nagy türelem kell. Elolvastam egy mondatba Pál apostolnak a levelét, hogy tanítottalak, befogadtátok, hallottátok, példát adtam, na jó, de hányszor? Hát nézzétek meg a leveleket. Pál azt mondja, gyermekeit az atya. Úgy, olyan türelemmel gondoskodtam rólatok. És ezt ismétlik, újra és újra. Olyan is van, amikor a nagyobb sasoknak 2-2,5 méter szárnyfesz távolsága is van. Evező tollaival, ami irányítja, ugye a szél befogja a szelet, repül, és a zuhanó sasfiúk alá repül, és felveszi a hátára. És akkor fölviszi sokkal magasabbra, mint a fészek volt. Akkor leteszi. Akkor újra kilögdösi, hogy na zuhanás. Akkor még lesz csapkod, mindaddig, amíg végül el nem kezd repülni. Addig tanítja, addig türelme nap-nap után, a fészek már kényelmetlen, tehát nincs mama hotel feeling, hanem érzékeltetve van a fiókával, hogy eljött az idő, hogy önállóan felelősséget kezd vállalni az életedért. Nem leszünk mindig melletted, szükség van arra, hogy felnőjél, és elkezd tudni gondoskodni saját magadról. Az első dolog, tudjátok mi lesz, amikor már megtette az első repülést, és kiszállta a szárnyait, és sas megérezte a légáramlat felhajtó erejét, és elkezd repülni. Tudjátok, hova viszik a szőlők először? Megmutatják neki, hol lehet halat fogni. És mikor már ő is tudja, hogy hol kell halat fogni, többet nem visznek neki halat. Hanem önállóan kell neki vadászni. És önállóan kell vezetni az életét. Tehát azt gondolom, hogy rendkívül komoly és egészséges tanítás ez. Ez a példa, amely elénk tárul. Adjon az Úr szülőként türelmet, gyerekként meg ne csodálkozz, ha a szüleid már elérted abban a korban, amikor próbálnak kilögdösni, és a mama hotelből saját felelősséget igyekeznek megkövetelni tőled, és ez piszkos kényelmetlen. De ha valakiben van egy egészséges felnőtté válni akarás, tehát nem csak az, hogy önállóan költöd a pénzt, hanem önállóan meg is keresed. Mert költeni azt mindenki tudja. Megkeresni nehezebb. De a szülőnek is van mit tanulni. Bizony. Mert hadd mondjam nektek, néha anyucinak, ritkában apucinak, jó érzés a kicsi fiú. Vagy a kicsi kislány. Igaz, mondom, 40 éves. De még mindig úgy beszél hozzá, a feleségemmel beszélgettünk erről, mintha gyermek lenne. A függőségben tartás egyik módszere, hogy a gyermekén szólítja meg a szülő. Nem a pityukkal meg a pipi, hanem felnőtt ember. Tehát kommunikálj vele úgy, amilyennek szeretnéd, hogy legyen. Persze, anyának mindig gyereke a gyereke, de tudomásuk kell venni, amikor már felnőtt, különben nem fog tudni önálló családot alakítani, mert mindig függőségi viszonyt, hogy is mondjam. Akik így gondolkodnak szülőként, és nem engedik el a gyereküket, azok rá fognak telepedni az új házasságra is. És sok házasság ment már tönkre attól, hogy rátelepedtek a szülők a gyerekek életére. Mert nem tud elengedni. És úgy érzi, hogy hát nem is tud normális életet élni nélkülem. Hát még halat se tud fogni. Még megenni se tudja, hát inkább megturmixolom neki. 50 éves piroska, pityuka. Tehát van mit tanulnunk a sasszülőktől, mikor eljön az ideje, akkor elkezdik a felelősség szinten következő szintre segíteni a fiúkáikat, mindaddig, amíg az önállóságra el nem jutnak. Na, ez a nevelés sikere, meg az elvásnak sikere. Tudjátok, mondtam azt nektek, ezt a már olvastam én is valahol, nem tudom már, hogy hol, ez a, olyan a serdülő ifjak, mint a tegezben az íjak. És ugye van a három fázis, a kifeszítés, ez a nevelés első időszak, az értelmes szabályok felállítása, és a betartatása 0-tól 7 éves korig. Aztán a célratartás 7-től 14 éves korig, felfedezem a gyereknek a képességeit, és segítem őt felismerni azokat, hogy a képesség és tehetsége szerint induljon el a pályáján. És a 14 évkortól a 21 éves korig pedig az elengedés időszaka. Mert már tudom, hogy mi az én, és elengedtem, és akkor elindult, na innentől kezdve már elkezd a felelősségem kisebbé lenni. Mert innentől kezdve már folyamatosan a gyermekfelelősség, hogy mit kezd mindazzal, amit kapott. És ha egészségesen gondolkodok, hogy 14 éves gyereked van, akkor már folyamatosan azon próbálsz dolgozni, hogy a felelősségekkel terheled őt, a felelősséggel a szembenézésre is segíted őt, felvállásra is segíted őt, és hogy önálló legyen. Nem baj az se, ha 15-16 évesen már keresek is pénzt, kis nyári munkával. Szeretne valamit, azt mondod, figyelj, akkor kicsit dolgozzál, gyűjtsél, majd kiegészítem. Velem még apám még így csinálták. Együtt sírtunk, együtt nevettünk. Sírtunk a 40 fokos melegben, amikor kapirgáltuk a nem tudom mit. Tudom mit egyébként, csak most nem akarom. Mindig, mikor mit, pontosabban. És akkor, amikor meg volt bevétel, akkor meg volt új cipő, meg új nadrág. És már része voltam a családnak 10 évesen. Még apám hozott egy kisebb kapát, vagy kapircsot, fiam, te ezzel tudod. Menni könnyebb. Aztán már nem is jött velem. Mondta, hogy a kész van, gyere, szóljál. Áldom az urat, jó apám volt. Igen, hálás vagyok érte. Nehéz volt, meg mikor mondták, hogy nem mehet focizni addig, amíg. Nyelni kellett kettőt, de tudtam, nincs választás. Ha nem csinálom meg, nem megyek. Ha elvégeztem, mehettem focizni, érted? Nem kaptam mit tudom, micsodát. Helyettesíts be. Mindegy mit. Hoztam még egy képet, a tyúk és a sas képét. Ez egy ilyen photoshopos kép, ne aggódjatok. Ez így nem fordul elő egyébként, és ebben a formában. Ez a csúnya verekedés lenne. Szóval az a sas, amely nem tanul meg repülni, tyúk marad. És a tyúk, tudjátok, merre néz? A sas meg a nap felé tör. A felhők felé száll. Távlatokat lát. Van perspektívája az életének. A sas mindaddig képzi az ifjú sast, míg meg nem tanulja használni a szárnyait, hogy ne maradjon tyúk a tyúkudvarban. És akkor egy idézet. A nőstény és a hím sas szoros együttműködésben költik ki, táplálják és nevelik fel fiúkáikat. Nem csoda, hogy a tojó olyan gondosan választja ki a hímet. A családalapítás szándékával választja a legügyesebbet, a legtürelmesebbet és a legmegbízhatóbbat. És a hatodik, utolsó előtti pontunk. Ugye a sas az ég felé tör, van egy 6A képünk. Hát nem is akartam elhinni egyébként, megnéztem több helyen, és tudjátok, milyen magasra tud repülni a sas? 7-9 kilométer magasság. Borzasztó sok. És tudjátok, önerejéből milyen sebességre képes mondjuk egy szirti sas? Én is olvastam, nem. Ha nem tudod, nem. Én sem tudtam. Megnéztem többször, és mert nem akartam elhinni. 160-240 km/h sebességre képes szárnyaival felgyorsulni. De az autópályán is így húzna el melletted. És amikor zónó repülésben ilyen kacsázva, ugye magasan van, amikor vadászik 700 és 1000 méter magasan van, ezért lent az óvatlan zsák már azt hiszi, hogy milyen lassú. Tehát ilyen magasan lassúnak tűnik. És ezt amikor elindul zónó repülésben, 320 km/h sebességet is képes elérni. Rendkívül gyors. Na most tudjátok, gyorsan menni csak akkor van értelme, ha tudod hova. Mert ha még az irány is rossz, akkor minél gyorsabban, még annál rosszabb. Így van. Az életben általában azon tengenek lengenek, akinek nincsenek céljaik. Mert ha nincs célod az életben, akkor nincs ösztönzésed, hogy elérjél. Tehát célok feltétlenül szükségesek az életben ahhoz, hogy a teljesítmény jó irányba be legyen fektetve. És még jobb, ha jók a célok. De nem csak céljai vannak az embernek, mert az se rossz, de igazán az a jó, ha a céljaim egyeztetve vannak az atyával. A te céljai egyeztetve vannak az atyával? Olyan céljaink vannak, amelyek egyeztetve, meg vannak beszélve Istennel? Jó fele megyünk? De milyen nagy kegyelem a sas példáját látva, hogy nem kell céltalanul bolyongani ebben a világban. Egyik napról a másikba bukdácsolni. Meg lehet értenünk Isten akaratát, és betekintést ad ebben. Nagyon érdekes, a Kolossai levelet olvastam a héten, és elém hozta Isten ezt az igét, nézzétek a Kolossai 1.9-től. Ezért tehát figyeljetek, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottátok, mert az evangéliumot, szüntelen imádkozunk, és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát. Minden lelked a szellemi bölcsesség és belátás révén, tehát miért imádkozik Pál? Azért imádkozik, hogy Isten akaratát ne csak megértsék, hanem abban növekedjenek el, és az a bizonyosság legyen bennük, hogy ez Isten akarata az életemmel. És hadd mondjam neked, hogy ez lehetséges. Ezt az atya ki akarja munkálni benned, de ez nem egyik pillanatra a másikra történik, láttuk a folyamatokat. De Pál azt mondja, hogy elkezdtétek a megtéréssel, és most imádkozom értetek, hogy ne csak ugye a világ felületes, borzasztóan felületes, tisztelt a kivételnek. Mindannyian felületesek vagyunk, hajlamosak vagyunk a felületességre, rengeteg mindennel kell foglalkozni, mindennel belekapni, a tudás illúziója van meg a mélysége nélkül, gondoljátok végig, amiket mondok, nagy küzdelem ez nekem is egyébként. De azt mondja Pál apostol, hogy ne elégedjetek meg azzal, hogy ismerem Isten akaratát. Hanem azt mondja, imádkozom értetek, hogy azzal a erős bizonyossággal ismerjétek, amire azt mondta, hogy tökéletesen ismerem az atya akaratát. Tudom, mi az életem értelme. Miért fontos ez? Mert az életben rengeteg kihívással kell szembenéznünk a cél felé. Így van? Én még nem láttam olyan áldott életet, sem karriert, sem házasságot, sem gyereknevelést, ami küzdelem nélkül lett volna. És ha nem tudod, hogy jó irányba haladsz, az első nehézség el fogsz bizonytalanítani. Bizonytalanítani próbál. Csak ugye akkor van valahova nyúlni. Emlékszem, amikor összeházasodtunk, fiatal házasok voltunk, és összekaptunk. És feküdtem az ágyban, gondoltam, kellett nekem megnősülni. Csak azt a Szent Szellem, azt vetted el, aki az atya akarata. És mondom, igen, ezt hiszem teljes szívvel. És megváltoztak az érzéseim. Ez a hit segített a sértődésen át, hogy ne bolond beszédeket mondjak a feleségemnek. Hát biztos, hogy is gondolta így egyébként. Mármint, hogy kellett nekem félnem. Mert ez a valóság. Mert nem vagyunk készen, mert formálódunk, mert alakulunk, és változunk, és formáljuk egymást is. És szükséges az a meggyőződés, hogy Isten akaratában van az életem. És így folytassa, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősítsétek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, látjátok, felnevelt, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, az engedetlenség szellemétől például, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Amen. Halleluja. Látjátok a folyamatot ebben az igében. És az élet céllal kapcsolatban még egy másik igét, amit Pál apostol ír a Filippi 3.13-tól, ezt is felolvasom nektek. Testvéreim, én nem gondolom magamra, hogy már elértem. De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok a cél felé. Méghozzá Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképp gondoltok, azt is kijelenti majd nektek az Isten. Ellenben, amire eljutottunk, az szerint járjunk vagy éljünk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy a mi példát adtunk nektek. Mint mondtam, a sas óriási sebesség, tehát egyszerűen szuper sebességre képes, de akkor, ha látja a célt, amit el akar érni, és akkor beindul. A 2 Sámuel 1.23-ban van az ige, hogy Saul és Jonatán, akik egymást szerették, életükben kedvelték, a halálban sem váltak el, gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánnál. Így emlékezik vissza a Szentírás. Hát Jonatánról biztos, hát Saul egy kicsi szépíti, de azért mutat valamit erről a sebesség gyorsaságról, hogy milyen erő van benne, ha van célod, és van értelme az életednek, életünknek. Viszont nem csak jó célokért küzdenek az emberek, itt a példa beszél gyorsan és nagy erőkkel. Olvastam valakitől, csak egy ilyen széljegyzet, nem tudom, hogy igaz-e nem, de viszont beszéltem több emberrel, azoknál meg igaz volt, hogy azt mondja, hogy minek kapjak szívinfarktust, hogy legyen egy jachtom, írt egyik vállalkozó. És nézzétek meg a példabeszédek könyvében az igét, 24. Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, magad belátásából, hagyd abba. Alig szárá tekinteted, már nincs meg. Mert gyorsan szárnya támad, az ég felé repül, mint a saskesejű. Hány gazdasági válság volt, ami a pénzben bízók öngyilkosságával végződött. És az utolsó pontunk a megújulás szükségessége. Ugye mondtam nektek, hogy a sas brutál magasságba képes emelkedni, és mikor felemelkedik, akkor nyilván nem vadászik. Mikor 7-9 kilométer magasságba emelkedik, akkor nyilván nem a nyuszikát nézi lent. És egy elég intenzív világot élünk, tehát aki az életben benne van, ugye sűrűjében teszi a dolgát, azért be van osztva az ideje. Így van? Megy a verkli. Igaz? Egyik nap a másik után. Darálod, darálod. Azért ebbe, bocsánat, piszkosul bele lehet fáradni. Nem? El lehet fáradni. Emlékszem, a megtérésemnek az egyik mozgató rugója az volt, amikor ugye szombaton buli, vasárnap kipihentem magam, hétfőn mentem dolgozni. És amikor ezt úgy minden héten kellett csinálni, rájöttem, Úristen, egy egész életet fog így leélni? Ennyi lesz az életem? Hogy keresek pénzt, azt elverem hétvégén, azt megyek dolgozok, hogy legyen mit elverni. Úristen, ez egy nihil, ez egy borzalom, szörnyű. Hát csak ennyi értelme van az életnek? Hála Istennek nem. Hála Istennek nem. Például én többször hálát adok azért, hogy vasárnap itt lehetek. Nekem minden vasárnap van egy ünnepnapom. Élő dicsőítés. Nagyjából jó prédikáció, mikor én, mások nagyon jók. Buzdítás, bátorítás, szeretet, beszélgetés. Ünnepnap. Én nekem minden vasárnap van egy ünnepnapom. Nem csak úgy zajlik az élet, hanem minden héten megállok egy kicsit. Felemelkedek. levegőt veszek. Kicsit átgondolom a dolgaimat. Kicsit lejjebb megy a vérnyomásom. Hogy megnyugszok, ugye, azt akar. Nem a fizikai vérnyomás, mert az is jó, ha lemegy. Akinek már kire magas. Akinek alanyos, már lejjebb, alacsony, lejjebb ne menjen. Átgondolod az életedet, és azt gondolom, nagyon fontos időnként ez a fajta felemelkedés. Amikor nem a pillanatnyi dolgok kötik le az embernek a gondolkodását, hanem picit távlatokban képes gondolkodni, honnan jöttem, mit tett az Isten. Mi van most, és merre tartok? És jó-e az irány? Biztos-e jó irányba haladok-e? Ezt is tanulhatjuk. Sasoktól is erre vonatkozik éppen a Bibliában két ige szakasz, amit föl fogok olvasni, és aztán felolvasok egy kis tanulmány részlet a Sas megújulására, amit találtam az interneten korábban. Évek ezelőtt jelentott meg. Ézsaiás proféta könyvének 40. rész 27. versétől. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Tudjátok, ez a beszűkült gondolkodás volt. Hát nem tudod, vagy nem hallod, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak. Az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szállnak ellen, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És a Zsoltárnak 103.2-től, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. És erre találtam egy írást, évekezőt itt már elhangzott egy ígértésben egyébként ez, és örültem, hogy ezt így megtaláltam. Valaki ezt így összefoglalta. 40 éves korára életközepi válság jön a sas életébe. 40-50 év között egyébként az emberek jelentős része újratervezés szakaszába érkezik. Ha a családos volt, a gyerekek felnőnek, bizonyos célok már nem olyan célok, már új célokat kell. Otthon maradtak együtt, ketten, vagy többet vannak együtt, hát reálisabb a valóság. Ugye, kik vagyunk? Nem is gondoltam, ezzel élek együtt. Ugyanakkor lehetőség van arra, hogy mélyebben felfedezzük magunkat, egymást, és a kapcsolatunk előrébb jusson. Vagy meghalljam. Tehát eldől, hogy melyik irányba haladunk. A személyes életünkben is, és aki mondjuk házasságban éli ezt meg, ott is. Megnő a körme a sasnak, és hajlékonyá válik, tehát nem lesz alkalmas a vadászatra. A csőre, a hegyes fegyvercsőre megnő és lekonyul. Tehát nem tud azzal sem már rendesen étkezni. 40 éves korára. El kell döntenie, hogy elpusztul, vagy egy 50 napos újjászületési időszakon megy keresztül. Felmegy a sziklára, a fészkébe, és addig veri a csőrét a szikla felületét, ez míg le nem törik. Vagy türelmesen megvárja, mi kinő. Amikor kinőtt az új csőre, letépdeli a körmeit. Majd megvárja, hogy a körmei is kinőjenek, aztán kitépdeli azokat a elvastagodott szájtollakat, amik már akadályozzák a repülésben, meg a mozgásban is, és amikor azok is megújulnak, akkor a sas nagyjából 50 nap múlva újra repül, és még 30 évet él. Mennyi az embernek az életöltője? 70 vagy 80 esztendő, a többi ráadás. Azt mondja az írás. Milyen különös példa ez, igaz? Hogy van ez a pszichológia általános felfedezet, és sokat írnak róla az életközepi válság, és tényleg elér sokakat, amikor végig gondolja, hogy mennyi van még hátra. Tehát 40-50 éves korában az emberek olyan gondolatai kezdenek támadni, ami nem volt korábban. Tudom mondani, mert már itt vagyok ezen. Hát tényleg belegondolsz, hogy na mennyi van még aktívan? Hány éve van még, amíg aktív tudok lenni? És ezt mivel fogom tölteni? Rendkívül fontos, hogy tudd, hogy az irány jó-e? Vagy még nem késő, változtatni kell az életünkön. És sírleten irányba állítani. És milyen jó, ha ez Isten szerint való módon történik meg, és úgy van ez a megújulás az életünkben. Kívánom is ezt mindannyiunknak, hogy ezt a megújító kegyelmét tapasztalják meg Istennek, de hadd mondjam, kedveseim, hogy ez nem egy wellness hétvége. Tehát az emberek elhiszik, hogy elmennek több százezer forintért egy luxus szállodába, eltöltenek egy hétvégét, és akkor ott megújulnak. A sas példája az, hogy dolgozni kell rajta. Kőkeményen szembe kell nézni például a múlttal. Az elrontott dolgokkal, nem működő dolgokkal, és akkor ki kell haigálni az ember életében. Tehát radikális változtatásokra is szükség lehet az életünkben. És ez kemény. Akár a kapcsolatunkat is rendezni kell. A házasságban azt mondani, hogy figyelj, ezt nem jól csináltam eddig. Vagy ezt nem jól csináltad eddig, csak nem mondtam. Olyan jól megvoltunk pedig. Szóval nehéz beszélgetések. Vagy amikor a szülők ugye felnevelték a gyereket, és jön a gyerek vissza, és azt mondja, hogy ezt jól csináltátok. Én is így akarom. Vagy azt mondja, szülő, tudod, azért ez nem volt jó. Én ezt nem szeretném így csinálni. Milyen jó az a kapcsolat, amelyben ezt is meg lehet mondani, nem? Bocsáss meg, tényleg elszúrtam. Tényleg el. Te ne csináld ezt. Te már ne így csináld. Tanulj belőle. És utoljára két igével hadd bátorítsalak titeket. Ugye ezzel kezdtük. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Tehát hogyan munkált Isten az életünkben dolgokat ki, hogyan jutottunk el idáig. Mivel rendelkezünk, kik vagyunk, hova jutottunk. És egy bátorítás, a pusztában is láttad, hogy úgy vitt téged Istened, az Úr, ahogyan a fiát viszi az ember. Az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ne feledjétek el, hogy Isten hűséges. És amilyen jóságos volt a múltban, és kegyelmes, olyan lesz 2024-ben is. Bízzatok az Atyában. Vessétek bizalmatokat az élő Istenbe. És ha nehéz is lesz, ha harcos is lesz, legalább jó fele haladunk. Jobb egy X-er osztályú fapados vonaton utazni, de jó felé, mint a büfékocsiba, de teljesen másik irányba. Jó utazást kívánok 2024-ben. Isten áldjon meg titeket.